Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a Pasaréti Gyülekezet templomában. Hála Istennek, hogy együtt lehetünk a világegyetemi előadások újabb előadásán. Dr. Szalka László, geofizikus mérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, környezeti kulcskérdések keresztény szemmel tartja majd előadását. Szeretettel köszöntöm az előadónkat is. És mielőtt Isten ígéjét felolvasom, majd röviden imádkozom és meghallgatjuk az előadást. Előtte magasztaljuk Isten szokás szerint egy énekkel a 167. számú dicséretünket, mind a három versével énekeljük. Jöjj, mondjunk hála szót, hű szájjal és hű szívvel. 167. számú dicséretünk, mind a három verse.
Jöjj, mondjunk hála szót, hű szájjal és hű szívvel, mert rajtunk itt az Úr nagy csoda dolgot mivel. Már anyahölben is volt mindig gondja ránk, a sok jót, melyel áld, ki sem mondhatja szánk. Dús kincséből az Úr jó békességet adjon, hogy szívünkben a kedv víg és derűs maradjon. Ne hagyja híveit búbajban sohasem, a rossztól óvja meg. Itt is úr ez életen. Az Atyát és Fiút, és a Szent Lelket áldom. A menny Urát kíván, Szent Egybe volt a három. Aki úgy szól ma is, ahogy régen volt.
A mai napra kijelölt ószövetségi bibliai szakaszból olvasom Isten írott igéjét, Királyok első könyve 8. rész 54. versétől. És mikor elvégezte Salamon az Úr előtt való minden imádságát és könyörgését, fölkelt az Úr oltára elől, és megszűnt az ő térdein való állástól, és kezeinek az égbe felemelésétől. S felállván megáldta az Izrael egész gyülekezetét, fennszóval ezt mondva: áldott legyen az Úr, aki nyugodalmat adott az ő népének, az Izraelnek, minden ő beszéde szerint, csak egy beszéde is hiába való nem volt minden ő jó beszédei közül, amelyeket Mózes az ő szolgája által szólt. Az Úr, a mi Istenünk, legyen velünk, amiképpen volt a mi atyáinkkal. Ne hagyjon el minket, el se távozzék tőlünk, hanem hajtsa magához a mi szívünket, hogy járjunk minden ő útaiban, és őrizzük meg parancsolatait, rendeléseit és végzéseit, amelyeket a mi atyáinknak parancsolt. És ezek a szavak, amelyekkel imádkoztam az Úr előtt, legyenek jelen az Úr előtt, a mi Istenünk előtt, éjjel és nappal, hogy ítéletet tegyen az ő szolgájának és az ő népének, az Izraelnek minden időben, hogy megismerjék a földön minden népek, hogy csak az Úr az Isten, és ő kívülötte nincsen más Isten. Amikor a címet olvastam, környezeti kulcskérdések, az jutott eszembe, hogy Magyarországon általában így szoktuk mutatni, hogyha nincs a valamely kérdésre válasz, és amikor az igét olvastam reggel is, megkészültem erre a nagyon rövid áhítatra, vettem észre, hogy Salamonnak két helyzetben is felemelve van a keze, egy kicsit magasabban, felemelt kézzel térden állva imádkozik Istenhez, aztán pedig felemelt kézzel áldja Izrael népét. És Salamonnak az élete, a karrierje, mint világi vezető hátterében ott volt az Úrral való kapcsolata, és a templom szentöli imádsága jelzi, hogy mennyire meghatározta Salamon identitását és munkáját, mint király, mint Isten népe számára áldott eszköze az Úrnak, az, hogy az Úrral való kapcsolata alapja az imádság volt, és a népért is így imádkozott, és mint világi vezető a nép számára áldás képviselt, és azt is felemelt kézzel, mert az Urat képviselte is, és adta tovább mindazt, amit Istentől ő is kapott. És az a szép az egésznek a végén, amit most hallhattunk az igében, hogy nem csak Izrael népe tapasztalta Salamonon keresztül is Isten jelenlétét és áldásait, hanem hogy megtudtuk az egész földön, megismerheti minden nép, hogy kicsoda az Úr. Az imádság, az áldás Isten hűségéről beszélt végig, a múltban, meg a jelenben is, és a jövőre nézve is. Istentől kéri azt is, hogy Uram, te tegyél bennünket hűségessé, hogy áldásaidat tapasztalhassuk, és ezen keresztül a világban, a téged nem ismerők között is képviselhetünk téged. Szalka László testvérünk majd előadásában a környezeti kulcskérdésekről beszél, és hálásak vagyunk Istennek, hogy az a salamoni bölcsesség lehet ő benne is, amelyben a Salamon is Istentől kapta az áldást és a kegyelmet, és adja Isten, hogy új szövetség értelemben az előadásban is, és hazamenve majd mi is a magunk helyén, a magunk életében képviselhessük azt a krisztusi életet, amely segíti a világot abban, hogy megismerjék, kicsoda az Úr, és hát, ha egy-egy helyzetben mi is áldást közvetíthetünk. De ennek az alapja mindig Istennek a kegyelme, szeretete, a tőle való függés mindig és mindenkor. Amen. Imádkozzunk. Szeretnénk neked megköszönni, Istenünk, hogy felkészítetted az előadónkat, és köszönjük, hogy el tudta vállalni a mai előadást, szolgálatot. Köszönjük, Urunk, hogy ezekről a kérdésekről akarsz beszélni nekünk. Kérünk téged arra, hogy amit tőled tanulunk, csak ugyan bölcsét tegyen mindannyiunkat, és mi is szeretnénk téged képviselni ebben a világban, hogy megismerjék ma is a téged nem ismerők is, ki vagy te, hogy egyedül te vagy az Úr, és köszönjük, hogy mi Jézus Krisztusban ismerhetünk téged. Kérünk téged, a te áldásodat áraszt ki ránk is, ahogy annak idején Salamon királyon keresztül népedre. Jézusért kérjük ezeket tőled, Atyánk. Amen. Mielőtt Viccián Istvánnak átadom a szót, aki előadónkat bemutatja személyesebben, szokás szerint hadd hirdessem, hogy a következő előadásunk februárban lesz, majd januárban szünetet tartunk. Februárban, február 1-én, 18 órakor pénteken Cseri András presbiter testvérünk, történelem tanárunk Trianonnal kapcsolatban tartja majd az előadását. Holnap pedig férfiak számára szervezünk gyülekezeti csendes délelőttöt, a megtérés, mint az ember válasz a címmel lesz előadás, erre is szeretettel várunk minden férfit itt a gyülekezetünkben holnap 9 órától. Megkérem most Viccián Istvánt, hogy mutassa be előadónkat.
Kedves testvérek, csak egész röviden szeretnék néhány szót szólni előadónkról. Mi személyesen úgy ismertük meg őt, hogy a gyülekezetünknek egy biblia köré csoportja még valamikor a 90-es években Sopronba, általában Nyugat-Magyarországra kirándultunk, és hát ott van egy kedves régi barátunk, és az ő révén kerültünk kapcsolatba Szalka Lászlóval. Ő ott geofizikus professzor a Soproni Egyetemen, és most már néhány éve viszont az akadémia központi hivatalában dolgozik, és a kutatóintézeti főosztálynak a vezetője, tehát most a tanítást pillanatnyilag szünetelteti, de hát ez egy nagyon fontos ilyen tudományszervezési megbízás, amit most ellát, és még ami a egyházunkat, vagy a, hát mondjuk a Balázsunkat érinti, egy fontos dolog, hogy ott Sopronban 1995-ben megalakítottak egy egyesületet, amit úgy hívnak, hogy Calvin kör, ami hát hasonló célú, mint amilyenek ezek a mi pénteki előadásaink, tehát a, mondjuk a tudománynak és a kultúrának a keresztény, és hát azon belül is ugye a református kapcsolataival foglalkozik, és ez hála Istennek ez mai napig is működik. például most itt elmondta nekem, hogy például Sütő Andrásnak a születésnapját ünnepelték, most tavaly a szobrát is felavatták ott Sopronban, és hát sok hasonló ilyen minket, a hitünket is érintő kérdéssel foglalkoznak, ami minket geológusokat különösen szorosan érint, az, hogy hát az, mikor ott 2 éve vagy 3 éve a földébe, szintén szóval már nem is tudom, hogy 4 éve, 2008-ban, igen, és véletlenül, ugye ez egybeesett a Biblia évében, tehát a tudományban is, a geológia felé fordult a figyelem, az egyházban pedig a Biblia felé fordult a figyelem, és hát néhány olyan munkatársunk, aki mind a két helyen otthon van, gondolt arra, hogy ezt össze kéne hozni, ezt a kettőt, és éppen Szalka Lászlónak a házigazdai szervezésében, a Sopronban 2008 őszén tartottunk egy ilyen konferenciát, ami nagyon magas tudományos és egyházi védnökséggel, tehát az akadémia elnöke és a vezető egyházaknak a, hát a püspökei, meg a teológiai rektorai, meg szóval igazán minden szempontból egy nagyon magas elismertséggel és támogatással jött létre, és amit én még sokkal fontosabbnak tartok, amit később még nemzetközileg is nagyon elismertek, hogy amikor a tudomány és a vallás között annyi vita és harc van, hogy itt ez a toleranciának és a megértésnek egy nagyon szép példája volt, és ennek két szervezője volt, vagyis hát ennek a földévének, és most már, ha erről beszélünk, akkor szeretném üdvözölni a másik szervezőjét is, aki itt van körünkben, Brezsánszky Károlyt, aki annak idején a Főtanintézet igazgatója volt, és hát a másik meg Szalka László volt, úgyhogy hát szeretettel köszöntjük, és köszönjük, hogy eljött, és akkor most már átadom a szót.
Áldás, békesség, köszönöm a meghívást és a szavakat. Pontosan ugyanígy szoktak kezdődni áhítattal a Soproni kör, Kálvin körnek is a rendezvényei, de biztos, ami biztos, alapon Pál apostol üzenetét bevezetésképpen bemutatom itt a előadásban, mielőtt magára az előadásra rátérnék. Tulajdonképpen fölösleges az alcím, mert keresztény szemmel az egyet jelent a kritikus tudományos gondolkodás szemével. És hogyha szó volt erről a konferenciáról, az ottani előadásomban is ez, és ahogy a Unger Zoltán által szerkesztett könyvben is megjelent, ugye a tudomány és a vallás illetékességi területe egymás kiegészítő komplementer. A tudománynak az ellenfele nem a vallás, mint ahogy azt próbálják mondani, hanem az áltudomány. A vallásnak az ellenfele pedig nem a tudomány, hanem az álvallások, különböző álvallások özöne. Franciaországban is oktattam, abban az időben miniszter volt, francia tudományügyi és oktatási miniszter lett a Párizsi Földfizika Intézetnek az igazgatója, aki maga is kihangsúlyozta, hogy tudományos eredményeinket vizsgálódásunk határain belül nem befolyásolja, hogy a körülöttünk lévő világot természet fölöttinek megvalósulásaként tekintjük-e, vagy pedig nem. Ugyanezt mondta, és a Földév alkalmából 2008-ban találtam rá erre az idézetre, ma is ez az úri ember az Egyesült Államok Nemzeti Tudományos Akadémiájának elnöke. Angolul is itt van eredetiben, amit mondott, a tudomány és a vallás a világ megismerésének két különböző útja. Szükségtelen ellentétbe állításuk esetén egyik sem tud igazán élni lehetőségével, hogy a világot jobbá tegye. Egy katolikus gondolkodótól egy idézet, amit szeretnék idehozni. Kell-e még nagyobb, még biztosabb garancia a tudománynak nagybecsülése, a szabadságnak, tehát a szabad kutatásnak is szeretete iránt, melyet a lélek megbecsülhetetlen kincseinek tartunk, s lelkünkben az őszinte vallásossággal párosítunk. A tudomány szeretetének még sokféle elfogultsággal kell megküzdenie. Küzdenie kell elfogult hívőkkel és elfogult tudósokkal. Mi sem ennek, sem annak a brancsnak nem vagyunk barátai, hanem elfogulatlan hit és elfogulatlan tudomány után vágyódunk. Ez a fénykép, amikor lányomékat meglátogattam Egyesült Államokban, Minnesotában, Szentpóli katedrális bejárata fölött mutatja a tudomány fáklyáját és a hit keresztjét. És hogy a világ ebben az állapotban van, sajnos a tudománynak is, az egyháznak is van köze hozzá, de hogy ez a közös felelősség hogyan alakul, majd látni fogjuk a végén, és talán a megoldást is együtt kell megtalálni. Először a Földbolygó Nemzetközi Éve alapján adok egy összegzést, amelynek a lényege az, hogy a környezeti kulcskérdések függetlenek az éghajlatváltozástól, amiről annyit beszélünk. Fogok szólni a szokványos megközelítésekről, a túlnépesedésről, az éghajlatváltozás és következményeiről, tengerszintvízemelkedés, stb. Világ nagy problémája és Magyarország helyzetéről, és hogy hát miért elkerülhetetlen a környezetnek a leromlása. Hát ez volt az a 10 téma, amivel a Földbolygó Nemzetközi Éve foglalkozott, és a Magyar Nemzeti Bizottság elnöke volt annak idején Brezsnyánszki Károly, titkára pedig én, és mi magunk ezt úgy összegeztük, hogy a 10 téma között vannak úgynevezett korlátos problémák, és vannak úgynevezett beszédtémák. Vannak persze egyéb nagy problémák is, ezeknek mindegyike megért egy-egy témakört a Földbolygó Nemzetközi Évén belül. Először a vastagbetűsöket, a valódi korlátos problémákat szeretném ismertetni. A felszín alatti vízkészletet, az ivóvíz bázist jelenti lényegében. Az emberiség sokkal nagyobb ütemben fogyasztja, mint ahogyan az utánpótlódik. Az összes édesvízkészlet 54%-a használatban van. A természeti erőforrások esetén a nyersanyagokból általában hiány nem várható, kivéve ami a technológia fejlesztéséhez leginkább szükséges ritka földfémek esete. A jövőbeni energiaellátásról semmi biztatót nem lehet mondani, a szénhidrogén néhány évtizedre, a szén néhány évszázadra elég a jelenlegi termelési szinten, a megújulók iránti elvárások pedig túlzók. Ja, a föld mélye, mint témakör, ez nem nagyon érdekli az embereket, de mint az emberiséget, mint geológiai hatótényezőt érdemes számba venni, nem csak a káros anyag kibocsátását, amiről hallani szoktunk, hogy azért geológiai hatótényező az emberiség, mert egy nagyságrenddel több anyagot mozgat meg, mint a felszíni geológiai folyamatok együttvéve. A kontinensek felszínének a felét átalakította az ember. A talaj kérdése egy nagyon fontos téma, mert a Föld valószínűleg képes ellátni 9, esetleg 10 milliárd embert, amit 2040-re jósolnak tájára, de az ökoszisztémák és a biodiverzitás teljes feláldozásával, ráadásul úgy, hogy biomassa termelés számára hely nem vagy alig marad. És egyáltalán veszélyben van a globális ökológiai rendszer. Miről beszélünk? A két kékről, az éghajlatváltozásról és a természeti katasztrófákról. Az éghajlatváltozásokat egy geofizikus eleve többes számba teszi, hiszen a Föld története nem más, mint éghajlatváltozások története, ahogy ezt minden földtudománnyal foglalkozó gondolja, és természetesen az emberiség jövőjét is erősen befolyásolni fogja az éghajlat alakulása. Még az is lehet, hogy első alkalommal történik meg, hogy a Homo sapiens vált a földrendszer és a klímarendszer megváltoztatásának egyik tényezőjévé. A természeti katasztrófák száma valóban növekedés mutat, majd fogok erről ábrát mutatni, de elsősorban nem a természetnek az úgynevezett megbolondulásából, hanem az emberi társadalomnak a terjeszkedéséből kifakadóan. A föld és egészség témakör is érdekes volt, hogy orvos-geológus együttműködéssel mi mindent lehetne elérni. Az óceán óriás városokról megállapította a Földbolygó Nemzetközi Éve, hogy tulajdonképpen fenntarthatatlanok, hát van kezdetük, és hát egész biztosan lesz végük. Az óceánokról pedig az a következtetés, hogy nagyon keveset tudunk, és nagyon sok meglepetés várható nyersanyag és energia tekintetben, akár energia utánpótlás kérdésében, és biológiai alapfelismerések születhetnek, és környezeti kockázatok is rejlenek, de a részletekre nem érdemes kitérni. A Fullerénér Nobel-díjat kapott ez a Richard Smalley nevezetű kémikus, aki a társadalmi kihívásokat a következő sorrendbe javasolta, és ez pontosan összeegyeztethető a mi általunk fontosnak tartott tényezőkkel. A legfontosabb az energia, ez feltétele az édesvíz elérhetőségének, felhasználásának. A következő pedig az élelem biztosítása, az ivóvíz után, ugye ez a talajtól függ, és hogyha van enni és inni és ennivaló, akkor utána az egészséges környezet a kérdés, és minden energia, édesvíz, talaj és környezet előfeltételei az összes társadalmi kérdésnek, amit ő részletesen is felsorolt, és talán a földével annyit tudunk hozzátenni, hogy bizonyos kisikus nyersanyagok is kellenek hozzá, hogy mondjuk az infokommunikáció fejlődhessen, és hát így lehessen vetíteni közvetlen drótos összeköttetés nélkül a számítógép és a projektor között. Tehát szegénység, terrorizmus, háború, betegségek, oktatás, demokrácia, népesség, tehát gyakorlatilag az összes társadalmi probléma megoldásának előfeltételei, ezek a természeti előfeltételek körülbelül ebben a fölvázolt sorrendben. Nézzük meg, hogy hogyan változik a másodpercenkénti energiafogyasztása az emberiségnek, teravattokban kifejezve. Ez 15 teravatt, hogyha elosztom a kontinenseknek a felszínével, akkor kapok egy 100 milliwatt per négyzetméteres értéket, és a geológusok rögtön tudják, hogy ez a geotermikus felszíni hőáram értéke óceáni kérek területeken, így a Pannon-medencében is, tehát egy emelt értékű átlag. Tehát még egyszer annyit hozzátesz az emberiség a jelenlegi energia felhasználásával. Az a bizonyos kritikus ritkaföldfém termelés egyelőre növekszik, azt is látjuk, hogy mely országok kezében van, most már 90% körül Kínának a hozzájárulása és a részesedése, és tulajdonképpen az egész technikai fejlődést megakaszthatja Kína ezzel a ritkaföldfém bányászat fölötti uralommal. A felszín alatti vízkitermelés mértéke is egyre nő, és hát nemrég jelent meg egy tanulmány, amely kimutatta azt, hogy a tengervízszint emelkedés, amit hát általában hőtágulásnak tulajdonítanak, abból egy bizonyos rész 0,8 mm per év az abból származik, hogy a felszín alatti vizeket ivóvízként és egyéb felhasználás után ezek, tehát a felszín alatti vizek a tengerben kötnek ki. 500 köbkilométerről van szó évente, ezt a föld felszínével, az óceánok felszínével elosztva adódik ez az érték. Ugye amikor tengervízszint emelkedésről beszélünk, akkor elfelejtjük, hogy egy lavor vízszintjébe akkor is változhat, hogyha az alját horpasztjuk, tehát a felszín alatti geológiai folyamatok is hozzájárulhatnak, vulkáni tevékenység, stb. És ezekről nem veszünk tudomást. Nitrogén és foszfor termelés is óriási mértékben nő, egyre nő, mindenről csak látjuk, és ez a föld körüli térség az űrszeméttel, de gondolom, hogy ez majd a következő csillagászati előadáson is szóba kerülhet. Tehát anélkül, hogy különösképpen beszéltünk volna eddig a éghajlatváltozásról, látjuk, hogy pont elég problémánk van anélkül is. Kevés lehet az energia, olcsó édesvíz, élelmiszer, ritka földfém, élő környezet is veszélyben. És a problémák oka a az emberiség szükségleteinek megállíthatatlan tűnő növekedése a véges földön. Én nem szeretem ezt a Save the Planet jelszót, amit állandóan hallunk, mert a föld meg lesz az emberiség nélkül is. De amikor ezt Las Vegasban én az utcai reklámként láttam, hogy Shop the Planet, tehát vásárold meg, áruld ki a bolygót, a földet, ilyen értelmezése is van ennek a reklámnak, akkor hát idéznük kell egy közgazdászt, aki azt mondta, hogy aki véges rendszerben végtelen növekedést képzel el, az vagy őrült, vagy közgazdász. Ő egy kvéker közgazdász volt egyébként. Gondolom, hogy hasonló kellemetlen érzésekkel nézhetett körül Las Vegasban, hogyha egyáltalán járt arra. Mostanában egyre többet halljuk azt, hogy a világ népesség növekedése a legnagyobb probléma. Itt milliárd főben látjuk a jelenlegi helyzetet, és ebben a ábrában úgy is tűnik, hogy ez valóban az. De számoljuk ki is, hogy mennyi az emberiség biomassa tömege, illetőleg térfogata. Elvégeztem egy nagyon egyszerű számítást, a tömeg 500 millió tonnára adódik, az fél köbkilométer víznek a tömege, tulajdonképpen egy nagyjából egy balatonnyi térfogat az emberiségnek a térfogata, hogyha hézagmentesen az emberiséget össze lehetne rakni, mondjuk ez egy nagyon elméleti megközelítés, a tömege pedig körülbelül a Badacsonynak a tömegével azonos, és tulajdonképpen az antarktiszi rákplankton tömeg, vagy a termeszhangyáknak a tömege biomasszában az nagyobb, mint az embereké. Mégse tesznek annyi kárt a Földön, mint amennyit az ember tesz. Miért van ez? Ez azért van, mert ha megnézzük, hogy mi történt az elmúlt 100 évben, összehasonlítjuk a népesség növekedésnek az ütemét, ami azt jelenti, hogy tehát ezt azt akarja mutatni ez az ábra, hogy a népesség négyszeresére növekedett, ugyanakkor ugyanez alatt a 100 év alatt a vízfogyasztása az emberiségnek 10-szeresére, szilárd szemét termelése szintén 10-szeresére nőtt, az energiafelhasználása legalább 12-szeresére, és a termelés pedig 20-szorosára. És ne felejtsük el, hogy a termelésnek valamikor az eredménye majd ugyancsak szemét lesz. Tehát föltehetjük a kérdést, hogy valóban a túlnépesedés a legnagyobb probléma, vagy pedig esetleg az vagy a túlfogyasztás. Amikor az ipari forradalom beindult, akkor az Egyesült Királyság hajótermelése és nyersvas termelése növekedését lehet látni 1800-as évek körül. Logaritmikus léptékben van mellétéve vagy a világ népességének növekedés, és lehet látni, hogy mekkora borzalmasan nagy volt az ipari termelés növekedési üteme, az emberiség növekedési üteme helyett. Tehát nem annyira a túlnépesedés, mint a túlfogyasztás az, ami veszélyes. Egy nagyon egyszerű kis egyenletet lehet felállítani, hogy rengeteg energiát és anyagot használunk fel annak érdekében, hogy minél nagyobb kényelmet teremtsünk magunknak, és ennek szükségszerű feltétele a környezetnek a leromlása. A Földbolygó Nemzetközi Éve Nyitó Rendezvényén volt ez a, fényképeztem ezt a képet, és hát akár jelképesnek is lehet mondani. És ezen a rendezvényen nem, de általában, amit hallunk, különösen 2007 óta a globális felmelegedéssel riogatnak, és hát valóban nem tudjuk, hogy milyen lesz, majd lesz erről ábrám az éghajlatváltozásnak a tendenciája, de a helyzet sajnos sokkal súlyosabb, mint hogy önmagában csak egy éghajlatváltozás lenne, és egy globális figyelmeztetést szeretném kicserélni. Angolban ez egy szójáték, egyetlen egy betű, egy M betűt, egy N betűre javaslok változtatni ebben a globális jelszóban. Akkor nézzünk bele egy picit az éghajlatváltozásba, és ugye akkor 7 óra előtt valamikor be kell fejeznem az előadást. A északi és a déli félgöttekének a elmúlt 101 néhány évben a hőmérséklet változása van, valóban van egy emelkedő tendencia, de 1940 és 1970 között éppenséggel egy csökkenés volt, és 1972-ben adta ki a Római Klub a jelentését, amelyben azt mondták, hogy a túlfogyasztás a legnagyobb probléma, és ebben az időszakban a meteorológusok arról írták a tudományos cikkeiket, hogy jön a globális lehűlés, és az emberiséggel mi lesz. Na most mellé tettem a légkörű CO2-nek a havai mért adatai, amely természetesen ebben az időszakban is folyamatos emelkedés mutatott, tehát mint hogyha egy logikai ellentmondás lenne a CO2 kibocsátás és a globális felmelegedés kapcsolatba hozása, közvetlen kapcsolatba hozása miatt. Ez a 2009-es cikk Science-ben jelent meg. Azóta az adatok eléggé ellentmondóak, tulajdonképpen se nem emelkedés, sem nem csökkenő hőmérséklet tendenciát nem lehet kiolvasni. Háromféle alternatíva szerepel, még mindig lehet. Én inkább azt tippelném, hogy most egy kis hőmérséklet csökkenés lesz, bár hát ezt ki tudja, mert egy az biztos, hogy amennyiben a Föld folytatja a nap körüli pályáját, már pedig folytatja a saját maga tulajdonságaival, amelyet összefoglalóan Milankovics elmélet néven ismerünk, akkor egy lehűlésnek kell következni. Egy kis beosztás azon az alsó ábrán 10 000 évet jelent, az emberiség szinte egész kultúrtörténete benne van ebben a 10 000 évben. Ez a kék szín, ami a hőmérsékletet mutatja, a piros szín pedig a széndioxidnak az emelkedését, ezek mindig nagyjából együtt mennek, magasabb hőmérséklet nagyobb széndioxid szinten jár, és alacsonyabb hőmérséklet pedig alacsonyabb széndioxid szinten. Tehát ez biztos, hogy ha lesz is melegedés, akkor az előbb-utóbb egy ilyen leülésbe kell, hogy átforduljon. Bár vannak meteorológusok, akik azt mondják, hogy nem így lesz. Ez az egyszerű üvegházhatás, amiről hallunk, de egyre inkább nem értjük, az egyik lehetséges magyarázat. Geofizikusként én tudnék mesélni a naptevékenység, a galaktikus kozmikus sugárzás és a felhőképződés együttes szerepéről, hogy ezek hogyan tudnák befolyásolni a földi éghajlatnak a változását. Természetesen ez is lehetséges. De ne feledkezzünk meg arról, hogy az ember a Földnek a teljes hidrológiai rendszerét megváltoztatta. Amikor azt olvasom, hogy olyan erős a globális fölmelegedés, hogy az Aral-tó kiszáradt, akkor elfelejtette, aki ezt írta, azt, hogy két folyót eltereltek, és azért. Tehát nem azért szárad ki az Aral-tó, mert globális felmelegedés van, hanem azért lehet globális felmelegedés többek között, mert az emberiség az Aral-tót kiszárította. Az óceánoknak a szerepéről ugye keveset tudunk, a légköri aeroszolok is, a sok lokális szennyeződés már globális szennyeződésé áll össze, ennek összességében milyen hatása van. Azt tudjuk, egy jó kiadós vulkáni tevékenység esetén hűtő hatása van történetesen az aeroszoloknak. Nagy vulkánkitörések után 1-2 évig, mondjuk 1815-ben, akkor augusztusban fagyott egy előző évi indonéziai vulkánkitörés miatt, tehát fagyok fordultak elő Európában. A földhasználat változása, amit említettem, hogy gyakorlatilag a kontinenseknek a megváltoztatható felét, kivéve a magas hegységek kivételével talán az ember megváltoztatta. Ha csak az albedóra gondolunk, de sok más paraméter is, ami közre játszhat az éghajlatváltozáshoz, mindezekre gondolnunk kell, és olyanokra, amelyeket nem soroltam fel, és ezeknek a ismeretlen kölcsönhatásaira. Tehát amikor sajnos a tömegtájékoztatást és a döntéshozást is egy túlzó leegyszerűsítés jelenti, aminek a képlete az, hogy van egy antropogén széndioxid kibocsátás, ez üvegházhatással jár, ez pedig melegedéssel. Erről én egy pécsi tudományos konferencián is múlt héten előadást tartottam, ez torz és tudománytalan. A közismert környezeti indikátorok szinte a széndioxid, beszélünk az ökológiai lábnyomokról, és hát alig beszélünk egyéb kérdésekről. Ezért nagyon nagy újdonság volt az úgynevezett Planetary Boundary-nek elnevezett, vagy ilyen című tanulmánya egy svéd szerzői csapatnak, amely nem csak a felül látható climate change, azaz klímaváltozást tanulmányozta, hanem néhány más tényezőt is, és azt állapította meg, hogy nem a klímaváltozás haladta meg leginkább, terheli leginkább a bolygónak a tűrőképességét, hanem a biodiverzitásnak a csökkenése, a legnagyobb piros zóna itt látható, a második pedig a nitrogénciklus, amely a legsúlyosabb, és hát a dobogó harmadik helyére hozták ki az éghajlatváltozást már ők maguk is. Ehhez az ábrához nekem volna megjegyzésem az, hogy a földhasználati változást és a ivóvíz használatot, az édesvíz felhasználást, azt jóval jelentősebbnek gondolom, mint ahogy ők. Én beszéltem meteorológussal, aki a légköré arra szólt, és én arra nem mertem becslést tenni, de egész biztosan az is meghaladja is azt a tűrőképességi értéket, amiről szó van. És a man-made, ugye ilyen kínai termékre rá van írva, egy antropogén, emberi eredetű tényezőket jelölök ezzel a piros felirattal mindegyik tényező mellett, indikátor, környezeti indikátor mellett, és a legtöbbnél nincsen kérdőjel, kizárólag antropogén eredetről van szó. Az aeroszolnoknál van egy kérdőjel, ez azt jelzi, hogy ott a vulkáni tevékenységet is figyelembe kell venni. Hasonlóképpen a stratoszféra ózon csökkenésénél is lehetnek természeti hatások, és egy kivételével az összes többi az kizárólag antropogén eredetű. A legtöbb kérdőjel éppen a klímaváltozásnál van, az éppen az előbb felsorolt természeti hatásokkal való összejátszás miatt. Tehát nagyon szerencsétlen választás volt éppen a klímaváltozást kiemelni az összes közül. És most a káros anyagról. Hát Műcsényi Mihályról nem hallottam egészen 3-4 héttel ezelőttig, a Magyar Nemzetben volt vele, maga hétvégi magazinban egy egész oldalas interjú, a tájépítészért kapta meg az úgynevezett Nobel-díjat, tehát annak a tudományterületnek a legnagyobb elismerését. Egy nagyon idős ember, és az ő cikkei alapján, hát találtam most az interneten egy ábrát, azt mutatja, hogy hogyan változik a széndioxid tartalom egy búzamező fölött. Tehát a fotoszintézisnek az alapanyagáról beszélünk úgy, mint káros anyagról. Akárhány biológussal találkoztam, kitértek a válasz elől, hogy hogy lehet ezt a széndioxidot úgynevezett káros anyagnak nevezni. Csak az éghajlatváltozásról hallunk, a migrációk, a munkavállalás és az éghajlatváltozás hozzáteszik. Még a cunami oka az éghajlatváltozás, amiről hát ugye geológusként butaság csimboraszójaként tudunk gondolni erre. És az invazív fajok terjedésének oka az éghajlatváltozás, olvassuk nap mint nap a sajtóban. Azt mondják, hogy a vitának vége az éghajlatváltozásról, miközben tényleg nem ismerjük a jövőbeni trendet, nem ismerjük az okokat, és sokkal lényegesebb problémákat elhanyagolunk. És az is igaz, hogy azok az állítások, amelyet a Nemzetközi Klíma Tanács adott, vagyis hát állított, ami Nobel-díjat kaptak, béke Nobel-díjat és nem tudományos Nobel-díjat 2007-ben, ezek rendszeres korrekcióra szorultak. Na most miért káros anyag a CO2, miért beszélnek erről? Hát én 4 lehetőséget találtam, hogy azért, mert igaz, mert tényleg? Hát én szerintem egyértelműen nem igaz. Azért, mert ez egy érthető, amerikai vejem szerint igen, én szerintem értelmi szint függő, lehet, hogy egy amerikai állampolgár szintjén ez elegendő a CO2-ről beszélni, hogy takarékoskodjanak az energiával. Én úgy gondolom, hogy ez kevés. Azért, mert diplomatikus? Hát ebben lehet valami, hogy diplomatikusan így burkoljuk be az összes környezeti problémát a Földön, de az sem zárható ki, sőt, bizonyosan így van, hogy az széndioxid, mint káros anyag hirdetőknek az érdekeit, ez szolgálja. Hogy az éghajlat az ember nélkül is hogyan változott, Prohászka Ottokártól el lehet olvasni, idővel való takarékoskodás miatt, hadd ne olvassam föl, egy nagyon szép könyve, Föld és ég, akkor az a katolikus egyház nem is nagyon örült ennek a munkájának, nagyon sok munkáját támadták innen-onnan, de 110 év után elolvasni gyönyörűség egy földtudományi szakembernek ezeket a sorokat. Aztán én azt hallottam, úgy emlékszem, hogy Bogárdi Szabó István püspök úrtól, hogy az Ószövetségben az erdő előfordulása 45-ször van. Hát én 19-et találtam az interneten, ennyit mutattam ki. Az utolsó említése Zakariásnál található, jajgas te ciprus, mert esik a cédrus, leomlott a mi legjava. Jajgassatok, ti Básán tölgyei, mert pusztul a rengeteg erdő. Ez az utolsó említés a teljes Bibliában az erdőnek, az új szövetségben sajnos nem látszik, az előfordulása nulla az erdőnek. Úgy tekintem, mint a múltbeli klímaváltozásnak az embertől független változását. A természeti katasztrófákról a müncheni viszontbiztosítónak egy tudományos előadásából fényképeztem le ezt, és hát azért olyan elmosódott életemben nagyon messziről, egy nagy előadóteremből hátulról próbáltam lefényképezni 2008-ban a Föld évében. A viszontbiztosítók azok a biztosítók, amelyek azokat a biztosítókat biztosítják, akik a polgárokkal szerződésben lévő biztosítókat biztosítják. A München viszontbiztosító a legnagyobb ilyen cég a világon. A természeti katasztrófák kárgyakoriságának és méretének okait a következőkben látják. 1. A népesség növekedése, 2. A jobb, a magasabb életszínvonal, 3. Az emberiség koncentrálódása, a 4. Az, hogy ezek a települések és az iparosítás egyre veszélyesebb területekre terjednek ki, például Floridában 100 évvel ezelőtt laktak 20 000, most jó néhány millióan laknak. A modern társadalmak azok sokkal érzékenyebbek a természeti jelenségekre, például a műholdak a naptevékenységre, a napszélre. Növekszik a biztosítási sűrűség, és hogyha végig gondoljuk, ezek mind emberi eredetű tényezők, és utolsóként megemlítette, hogy a környezeti feltételek változhatnak, global warming, szóban hozzátette, hogy perhaps, talán, esetleg. Ezt pedig november 22-én Brüsszelben találtam, nagy meglepetéssel egy EU konferencián. Angolul is elolvasható az összefoglalás, magyarul is oda tettem. A globális növénykereskedelem a legnagyobb veszélyes tevékenység a világon, ez terjeszti a kártevőket és a betegségeket, és tönkreteszi az erdőket. Érdemes az előadásnak a címét is megnézni, Trees or Desert, Paying for Global Trade with Forest Death. Tehát fák vagy sivatag, az erdők halálával fizetjük meg a globális kereskedelem árát. Ja, arra is figyeljünk fel, hogy az abstraktban, az összefoglalásban ott van egy mondat a végén, hogy a klímaváltozás may increase the problem, ugye az azt jelenti, hogy hát egy bizonyos valószínűséget jelent. Tehát egy elefánthoz hozzáteszünk esetleg még egy bolhát a tényezőkhöz. Zöld gazdaság, zöld energia. Hát ebből a táblázatból elég annyit megjegyezni, hogy különböző megújulókból mekkora területigény lenne szükséges Magyarország, elméletileg Magyarország energia ellátásához. Ugye vízenergia, hát sajnos meg kell csillagozni, mert ennyi nincs, nem létezik. 2500 négyzetkilométer kellene, ugye 93 000 négyzetkilométer Magyarország területe. Ha biomasszával szeretnénk ezt megoldani, akkor 6 000 négyzetkilométer maradna az összes egyéb élettevékenységre. A szélenergia az a több mint negyed Magyarországot igényelne, a napenergia egy megyényit igényelne, a geotermika az viszonylag kevés területe, de ez is korlátozottan hozzáférhető, tehát ezt is meg kell csillagozni. 1100 petazsúl Magyarország éves energiaigénye egyébként, és ezt én két energiával is kiszámoltam, mind a két képletet mindenki ismeri, az egyik az M-szer-G-szer-H helyzeti energia középiskolában. Ez egyenlő a teljes talajréteg évente 1,5 km magasra történő emelésével. A másik pedig az E egyenlő MC négyzet, az Einstein év óta, ugye trikókon lehetett látni ezt a képletet. Ha ezt így meg lehetne valósítani, akkor az havi 1 kiló tömegnek az energiatartalmával ekvivalens. Akkor tegyük föl a kérdést, hogy melyiknek nagyobb a környezeti hatása? A kis energiasűrűségűnek, vagy a nagy energiasűrűségűnek? Nyilvánvaló a válasz, hogy biztonságos üzemeltetés esetén egyértelműen a nagy energiasűrűségűnek kisebb a környezeti hatása. Az emberi beavatkozás mértékét, hát ne a káros anyag kibocsátással mérjük. Az ökológiai lábnyom az jobb, de a legjobb az energiatermelés és az energiafelhasználás, hiszen a közvetlen kapcsolatban van az emberi ember természeti beavatkozásának a mértékével, közvetlenül jellemezhető azzal. A hatásait, ugye mindig környezeti hatásvizsgálatot végeznek, azt azért nehéz csinálni, mert a környezeti hatás nem azonnal jelentkezik, hanem mondjuk egy gyógyszer hatása egy-két generációval később jelentkezik, és nem ott, nem abban a komponensben, amit keresünk, hanem egészen máshol. Tehát ez a Föld komplex természetéből adódik. Az emberi beavatkozás intenzitásának mértékét kizárólag az energiafelhasználás radikális csökkentésével lehetne elérni. A biomasszáról szeretnék annyit mondani, hogy kicsiben gazdaságos, nagy méretekben itt van a szerencsi szalma égető erőműnek, szerencsére csak a makettje nem kellett, nem építették föl. Matematikai bizonyossággal gazdaságtalan, többek kerül a szalmát odaszállítani, mint amennyi energiát képes termelni. Tehát egy kis modellkísérletnek az eredményét nem lehet kivetíteni a nagyüzemi termelésre. És egyre inkább gondolni kell, egyre többször jut nekem is eszembe az úgynevezett oldovai elmélet 1989-ből, az egyfőre jutó energiafelhasználást mutatja. Az A, B, C, D, E, F és többi pontok a jellemző történeti eseményekhez köthetők, az energiafelhasználással kapcsolatosak. Valahol az F és a G között lehetünk, most az emberiség, az egyfőre jutó felhasználás csökken. Tulajdonképpen ez a nagy kényelem a nagy energiabőségnek köszönhető, a szénnek, majd utána inkább a szénhidrogéneknek, és amikor ezek a készletek, ezek a napenergia konzervek, 100 millió évek alatt felhalmozott napenergia konzervek kifogynak, mint egy nagy bankbetét, elhasználtuk nagyjából a felét, akkor rá kell jönnünk arra, hogy bérből és fizetésből kellene megélni, azaz az aktuálisan termelődő energiából. De hát nem lehet az napenergia 100%-át energiatermelésre használni, hiszen energia nem vészel, hanem átalakul, tehát sötét és hideg lenne. Egy tízezred része körülbelül, amit lehet használni, és az emberiség jelenlegi felhasználása ismereteim szerint körülbelül ezen értéken van. De ez egy elméleti maximum, tehát nincs annyi érték. Hát tanulmányozzuk a Bibliát, azt tudom mondani. Mondhatja az ember, hogy megtanultam, hogy beérjem azzal, amin van. Tudok szűkölködni, mint ahogy régen, és tudok bővelkedni is, mint ahogy mostanában. Mindenütt mindent megszoktam. Tudok jól lakni is, éhezni is, bővelkedni és nélkülözni is. Azt hiszem barátkozni kell ezzel a gondolattal, nézzünk a jövőbe, mi lesz az egyfőre jutó energiafelhasználással. Egy karikatúra a Földnek a fogyasztásáról, és hát elnézést magyarul nem írtam, de a javaknak a termelése hogy oszlik meg a gazdag országok és a szegény országok között. A kék azt jelenti, hogy a világ leggazdagabb 20%-a, és Magyarország is ide tartozik, fogyasztja el a javaknak több mint a 76%-át, és a világ legszegényebb 20%-a fogyasztja el a javaknak az 1,5 termékeknek az 1,5%-át. Ha mindenki annyit fogyasztana a Földön, mint amennyit a középső 60% fogyasztana, akkor a világnak az energia igénye az egyharmadára, körülbelül az egyharmadára esne vissza. Hát ő nem éppen egy bibliai idézet, de igazat mond Bernard Russell, Sej János könyvében találtam. A vagyonszerzés gondja minden másnál jobban akadályozza, hogy az emberek szabadon és nemesen éljenek, mondta Bernard Russell. Úgy gondolom, hogy a világnak a nagy problémái, ahogy így fogalmazta World Problematic néven a római klub, egy bonyolult problémarendszert vázolt föl, leegyszerűsödött, elkezdődött a végső küzdelem a még meglévő természeti erőforrások birtoklásáért, de ez különféle figyelemelterési technikákkal, széndioxid egyoldalúsággal, az energiaforrások lehetőségének túlértékelésével hát álcázzák. És Magyarország természeti kincsei gondolom, hogy felértékelődtek, és ez kívülről jobban látszik, mint a mi itt élőknek a szemével. tanúság. Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, ahol moly rágja és rozsda marja, és ahol betörnek és ellopják a tolvajok. Két hete törtek be a fiam lakásába, ahol hétfőtől péntekig lakom. A mennyben gyűjtsetek kincset, ahol nem rágja moly, és nem marja morosda, és ahol nem törnek be, és nem lopják el a tolvajok. Ahol a kincsed, ott a szíved is. Egy kis magyar gyarlóságról is szeretnék szólni. Al Gore-nak a Kellemetlen igazság című könyve, amiért hát ő is részesült a béke Nobel-díjból, nem a tudományos Nobel-díjból. Nekem annak idején nagyon tetszett, aztán fokozatosan jöttem rá, hogy ez egy nagyon klímafanatikus könyv igazából. Megvásároltam az angol kiadását is, az Egyesült Államokban, és a magyar kiadását is, és egyetlen egy helyen találtam különbséget. Gyönyörű kiállítású a magyar könyv. A 296. oldalon az angol változatban két bekezdést találunk, a magyar változatban pedig egy bekezdést. És hogy nem, éppen az a bekezdés hiányzik, ahol az ember Isten adta képességéről értekezik Al Gore. Azt írja ez a hiányzó szöveg, hogy úgy kell Isten adta képességünkkel és a demokráciával élni, hogy nem folytat, alaposan megfontolás tárgyává kell tenni, hogy folytathatjuk-e így, ahogy most vagyunk a Földön, mert hogyha minden így marad, akkor egy teljesen tönkretett világot hagyunk magunk mögött az utódokra. Na most, hogy ez nem véletlen kihagyás, hanem szándékos, mutatja azt, hogy a második bekezdésből az instead szó fordítása kimaradt a magyar változatból, ugye az ehelyett. Tehát 2008 vagy 2009 Magyarországán Al Gore ismert szerzőnek a könyvét cenzúrázva vásárolhatta meg a magyar olvasó. Václav Klausról is kell szólni egy pár szót. Ő is írt egy könyvet, ő szerette volna vitára kiírni az Al Gore. Szerintem egyiknek sincs igaza, sem a Václav Klausnak, sem a Al Gore-nak. Ha lehet, akkor én a James Lovelockra teszek. A Gája elméletről sokan hallottak, de nem arról a könyvéről beszélek, hanem most már 90 hány éves, ki lehet számolni, 90 valahány éves. 2002 évvel ezelőtt jelent meg a könyve, Gája eltűnő arca címmel, azt hiszem, hogy pont ez volt a magyar kiadása is, utolsó figyelmeztetés. Ő a felmelegedést elkerülhetetlennek tartja, de nem mégsem ez az emberiség számára a leselkedő legnagyobb veszély, hanem az éhezés, az élettérért folyó versengés és a háborúk, amelyek végső oka a túlnépesedés és a föld forrásainak kimerülése. Tehát magyarul a túlfogyasztás. Mint egy brit konzervatív, tehát a túlfogyasztás szót nem ejti ki a száján, de benne van az igazsága mondataiban. Fontos állítása neki az, hogy az atomenergia ellenpropagandája egy hatásos és részben tudatos hazugság láncolatra épül. A megújuló energiafajták területigényét természetpusztítónak tartja, én is úgy találtam a számításaimban. A megújuló energiák iránti lelkesedést leginkább az ideológiai alapon osztogatott, az EU által szorgalmazott támogatási rendszer táplálja, és nem a racionalitás. Világos beszéd, de a legsúlyosabb állítása az utolsó, a harmadik, hogy a legnagyobb probléma az az, hogy manapság az emberiség nagyobbik része városlakó, és e tömeg a természettől elszakadva tekint a vidékre. Hajlamosak azt gondolni, hogy a vidék rendeltetése a városok életfenntartó szolgáltatásának a biztosítása. Jelenkori civilizációnkra a legnagyobb fenyegetést, a halálos fenyegetést az úgynevezett urbánus zöld ideológia jelenti. Mint egy számítógép operációs rendszerében, mint hogy a vírusok működnének és tennék tökre a rendszert, írta ő ezt a könyvében. Én a Magyar Nemzetben másfél évvel ezelőtt ismertettem ezt a könyvet. Hát kik azok az urbánus zöld ideológusok? Ugye? Hát akik környezeti kérdéssel elkezdenek természettől elszakadva foglalkozni, de be kell vallani, hogy mi magunk is, tehát az átlagember is egyre kevesebbet tud a természetről. És mindennek az ismeretébe nézzünk magunkba, és olvassuk Pál apostollal együtt, hogy tudjuk, hogy mit kell tenni, de azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, fogjul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Én nyomorult ember, kiszabadít meg ebből a halálra ítélt testből. Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus. Én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének. Nem tudjuk otthagyni a lakásunkat, az autónkat, nincs is hová menni egyébként, tehát folytatjuk a megszokott életvitelünket, hazamegyünk ezen az előadás után, és folytatódik minden, ahogy van. Hát pedig, tehát egy karikatúrában kifejezve, amit Pál apostol mondott, nagyjából így fedezhető, hogy valamikor az emberben, agyában egyensúlyban volt az ég, a föld és az öntudat, és manapság a legprimitívebb önzés az, ami az embert jellemzi, az éggel szinte egyáltalán nem, a földdel is alig, csak is saját magával foglalkozik. Hát tulajdonképpen megválaszoltam, azért elkerülhetetlen a környezet romlása, mert könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. A Máté 19 fejezetből, 16-30. Versből elég a feketéket megnézni, a teljes történet az úgy néz ki, hogy mondanék ki az ifjú, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva, mi fogyatkozás van még bennem, mondanék ki Jézus, ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, oszd ki a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, és jár és kövess engem. Az ifjú pedig e beszédet halván elméne megszomorodva, mert sok jószága vala. Jézus pedig mondta az ő tanítványainak, bizony mondom néktek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyeknek országába. Ismét mondom pedig néktek, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. Hajhásszuk a javakat, és ott van a 30. Olvassuk csak, hogy sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők. Én nekem ebben az összefüggésrendszerben a természettel legközelebbi kapcsolatot tartó népeknek a megmaradása jut eszembe. És hát, ha már szó volt a Földbolygó nemzetközi évéről, akkor 7 óra felé közeledve ezzel fejezem be. A teológiai szemlében Brezsnyánszki Károllyal és Ádám Józseffel közösen megjelent egy tanulmányunk, Körkép a Földről címmel, majd 2000, ebben az évben, azt hiszem akkor a Teremtés hetének a füzetét is mi ketten írtuk, ez egy ilyen ökumenikus rendezvény volt. Magyar Tudományos Akadémia 2008-ban tudományos konferenciát rendezett a Magyar Katolikus Püspöki Kar környezeti körleveléről. És a földtudomány szempontjainak ismertetésére, a körlevélnek a földtudományi értékelésére engem kértek föl, hozzászólóként, előadók után, és épp akkor adta ki az EU a fenntarthatósági dokumentumát. Jó apropó volt a kettőnek a összehasonlítására. Hát bizony a körlevélnek a természettudományi korrektségére egy olyan jó 3/4 lehetett adni, viszont az EU dokumentumnak a természettudományi korrektségére egy elégtelent, határozott elégtelent. Csak a tiszta, biztonságos és bőséges energiával ról volt hajlandó tudni az EU fenntarthatósági dokumentuma. A leggyakoribb kifejezés a körlevélben természetszerűleg Isten volt. Oldalanként 2. Az EU dokumentumban pedig a fenntarthatóság. És, láss csodát, 3,3 per oldal volt ennek az említése. Tehát többször említi az Európai Unió a fenntarthatóságot, mint a katolikus körlevél az Istennek a nevét. Az erkölcs kérdése a körlevélben majdnem egyszer majdnem minden oldalon előfordul, az EU dokumentumban pedig egyszer sem. Hát ebben a környezetben kell élni, és azt hiszem, hogy az elmúlt egy évben nagyon sokat megértettünk ebből a környezetből. Diagnózisokat, nagyon értékes dolgokat lehet találni. Vida Gábor akadémikustól javaslom, interneten le lehet tölteni Honnan, hová, Homó című könyvét. Antal Zé László szociológus is az öntudatot, tehát az önzést említette ki. Én remélem, én már nem érem meg ezeket a típusú válaszokat hallott a szociológiai felmérése során. Celnai Rudolf akadémikus pedig az emberiség jelenleg helyzetét a Magna de Carnevallal jellemezte. Tehát megvolt a karnevál, a nagy buli, és most van a másnap reggel, és még nem józanodtunk ki. Galajda Péter, a Szegedi Biológiai Központ lendület kutatócsoportjának vezetője, ugye rálátásom van ezekre a kutatócsoportokra, nagyon érdekes mikrobiológiai kísérleteket csinált, osztott, fragmentált élő élettereket hozott létre kétfajta baktériumtörzs számára, az egyiket nevezzük önzőnek, a másikat pedig nevezzük takarékosnak. És a fragmentált, tehát több részből álló életterekben mind a kettő meg tudott élni, mind a kettő fajta. Amikor egyetlen egy homogenizált életteret állított elő, akkor az önző típus a takarékos típust elpusztította, utána pedig saját magát is tönkretette. Tehát a globalizáció helyett a fragmentált élőhelyek hangsúlyozása, ezt tanultam a nálam sokkal fiatalabb Galajda Péter biológustól, Szabó István református püspök soproni előadásában azt javasolta, hogy a megelégedettséget hirdessük, és Béres Tamás evangélikus lelkésznek egy habilitációs értekezését olvasva pedig ő a hálás élet művészetére igyekszik tanítani az emberiséget. Hát köszönöm szépen, ez volt előadásom, és mivel 7 óra elmúlt és túl is haladtam, ezt nem olvasom föl, de van egy 16. századi humanista polihisztortól idézet, a név ismerősen csenghet sokaknak, Dudics Endre geológus egyenesági fölmenőjéről van szó, a másik pedig egy modern 20. századi szöveg ugyanerről, ugyanezekről a kérdésekről angolul. Köszönöm a figyelmüket.
Hát nagyon szépen köszönöm a előadónak a előadását, és azt hiszem, hogy éppen elég gondolkodni valót munícióval látott el. Most akkor egy igét olvasnék, és egy imádsággal fejeznénk be, akkor valóban így van, hogy a mi reménységünk az nem a meglevő földnek a fenntartására vonatkozik. Ézsaiás könyve 65. részének a 17. versét olvasnám fel, mert imé új egeket és új földet teremtek, a régiek ingyen se említetnek, még csak észbe sem jutnak, hanem örüljetek és örvendjetek azoknak mindörökké, amelyeket én teremtek. És akkor most az mondjuk el az úri imádságot közösen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, azonképpen itt a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.